úgy van. Na, hát jó napot kívánok mindenkinek. A Adi kávéház használatához nem árt leszögeznünk azokat az elemi, de eléggé sokszor el nem ismételhető tudnivalókat, hogy ugyanis ez a lilaködös mitosz, hogy az irodalmi kávéház, és hogy ott ül a költő és költ, meg ott ül az író és ír, hogy ez egy hülyeség. Tehát, hogy a budapesti kávéházaknak a mindenkori számától függetlenül mondjuk 1%-a nevezhető kifejezetten irodalmi kávéháznak, az összes többiben meg ott zsezseg az egész város. És akkor itt a műszem és művégtag készítőktől kezdve a katonatiszteken és a pénzért bérelhető hamis tanúkon keresztül mindenkinek van kávéháza és törzskávéháza. És hát mondom, ezeknek egy egészen csekély, elenyésző része az, ami hát így valóban irodalmi kávéház. A másik, hogy a kávéház az nem egy vendéglátó hely, hanem egy felnőtt napközi otthon. És főleg azoknak a budapestieknek, akik egyáltalán nincsenek kevesen, a művészek jó része is közéjük tartozik, tehát akiknek nincsen egy normális lakása. Nekik egy állandó élettér 0-24-ben ott mindent lehet, ami a felnőtt ember élet szükségletének tekinthető. A kávéház nem azt csinálja, hogy az éhes szomjas munkadarabot megtömi, és utána kilöki az ajtón, hanem azt csinálja, hogy beédesgeti, lenyomja egy székre, és addig tartja ott, ameddig ez csak lehetséges. Tehát a régi kávésoknak ez volt a technikája, és ez elég jól bejött nekik. Úgyhogy a másik nagyon fontos dolog, hogy a kávéház nem elsősorban élelem és italforrás, hanem információforrás. Tehát ezt se lehet soha szem előtt téveszteni, hogy a kávéház az egy információs bázis, az egy húsvér Facebook abban az időben, és a legelső számú, nagyon fontos szolgáltatása az az újság kínálat, amiből a rekord az a New York kávéház 1900-as hirdetése szerinti 400 újság. Tehát én ez a legtöbb, amit tudok, a Harsányi fivérek 1900-ban 400 újságot hirdetnek, ebben az Illustrated London News-tól kezdve a legótvarabb bécsi hónai pornóig, tehát amit így hónai alól árusítanak az újság árusok, tehát egészen odáig bármi megvan, minden megvan. És a másik pedig a szóbeli információk, amelyek nem kevésbé fontosak, és amelyek hát adott esetben pénzre válthatók, tehát akik nem irodalomból, hanem valami komolyabb dologból élnek, azok is a kávéházba szerzik be az információikat. Most, hogy Adi mire használja a kávéházat, melyek azok a kávéházak, amelyeket elsősorban használ, én itt erről fogok most elsősorban beszélni, tehát ő ugyanúgy rendeltetésszerűen használja a kávéházat, mint mindenki más, ami azt jelenti, hogy munkahelyként használja, a társas élet színhelyeként, a beszélgetések színhelyeként használja, illetve nem utolsó sorban a csajozás színtereként használja, majd erre mindjárt ki fogok részletesebben is térni. A legelső kávéház, amit ő Budapesten biztos, hogy használ, az a Párizs szállónak a kávéház, ez a Váci körút Új utca sarkán. Ez az ő első budapesti lakóhely, amit ismerünk. A Párizs szálló kávéháza egyébként semmi különösebb jelentőséggel nem bírt. Minden szállodának volt ebben az időben kávéháza, a szállodaiak azok nagyon gyakran csak a futó vendégeket szolgálják. Ez nincs mindig így, mert mondjuk tudjuk, hogy a Royal kávéházában például hatalmas pszichoanalitikus élet folyik, de a Párizsról nem tudok ilyet, hogy ott valamilyen extra kör összejárt volna. Amikor elköltözik a Váci körút 74-be a Bíró Lajossal a Stern fűszereshez egy ótvar albérletbe, akkor innen a Szabadság kávéházba járnak, itt írja 905-ben a Harca nagyúrralt, és most megpróbálok lapozni. Na mi van? Mit csináljak most? Hát a nyíllal próbáltam, de arra nem reagált. Igen, ez a, köszönöm, most már ez megoldódik. Tehát ez a Párizs szállónak egy korai hirdetése, ahol Komáromi Kollon, Pár Károly és Ferdi ma és minden este hangversenyeznek, tehát ez egy kicsit jelzi, hogy a Párizsnak milyen lehetett a hangulata, illetve ez a Mohács című labban megjelent hirdetése a Párizs szállodának, ami megint ugye a potenciális vendégkör célzását szolgálja. Azt mondja, hogy 100 szoba 1 forinttól feljebb kiszolgálással együtt, fürdők. Tehát ez egy extra szolgáltatás, hogy lehet fürdeni, lehet mosdani normálisan egy szállodában, elegáns kávéház, étterem és sörcsarnok, úgyhogy ez. A Szabadság kávéház az viszont egy viszonylag vadonatúj hely volt. Most innentől kezdve a képek, amiket mutatok, azok a budapesti kávéházakat fognak ábrázolni. Ezeknek a legnagyobb része itt viszonylag új, és az egész város is viszonylag új, úgyhogy nagyon érdemes mögé képzelni ezeknek a képeknek azt a szagorkánt, ami a korabeli budapesti embert éri. Tehát minden sarkon van kávéház, onnan minden ajtónyitáskor kilebben egy hatalmas nagy adag kávéillat. Az utcán alapjában csak lóval közlekedő járművek vannak, úgyhogy minden ajtónyitásra cserébe belebben a helységekbe a lócitrom illat, és ehhez képest a minden kávéházban természetesen égigérő pipa és szivarfüst, és akkor a női ruhák, ugye ebben az időben az emberek sokkal kevesebbet mosdanak, és sokkal kevesebbet mosnak, mint ahogy ez nekünk ma jól esik, tehát ugye az emberi kipárolgások, tehát ezeknek egy ilyen konglomerátumát tessenek a képek mögé képzelni. A Szabadság kávéház 1902-ben nyílt meg, ugye alig 10 éve bontották le az új épületet, ezt ünnepli a név, az új épület eltűnését. Az ablakai a Batthyány örökmécsesre néztek, és a régi Pestet ábrázoló metszetek díszítették a kávéházat. A Fenyő Miksa írja a Harca nagyúrral születését, hogy ültünk a Szabadság kávéházban, és jöttek a kéziratért, és a Harca nagyúrral azt ott írta, és a szedőgyerek ott állt, úgyhogy ő minden verszakot letépett, és avval ment a gyerek. És Révész Béla is elmeséli ugyanezt, hogy a Budapesti Napló szerkesztőségében, a közeli Szabadság kávéházban, tehát hogy így a szerkesztőség ott működik. Osváth várakozva őrködött, hogy a vers valóban elkészüljön, és láttam Osváth örömét, amikor az írás már a kezében volt, láttam azt is, amikor nyomdába adta, és azt is, amikor a szedést maga javította, hogy hiba valamiképpen meg ne zavarja a szava klasszikus rendjét. A Centrál ugye a Nyugatnak az egyik legfontosabb fészke volt, itt nem tudok róla, hogy Adi itt rendszeresen időzött volna, ha a szerkesztőség kedvéért, vagy a Nyugat kéziratleadás kedvéért ment, akkor igen, illetve Zuboly kedvéért, aki viszont törzsvendége volt a kávéháznak, és Adi ugye majd szövegez egy emléktáblát Zuboly emlékére jóval később a Centrálban. És ugyanez igaz a New Yorkra is, hogy oda nem járt, tehát erre nagyon sok adat van, hogy utálta a Centrált, vagy mi a New Yorkot, a talmi pompája miatt, de hát az semmivel sem volt talmibb, meg nem sokkal volt nagyobb pompa, mint ami akkor többi kávéházát. Viszont Karintia íres paródiájában azt mondja, hogy a New York ugye írókézek és újságírókézek tanyája. Ott van a Nyugat barlang, közepén Adios, az adióták vallási szektájának bálványa, melyet Hatvani, a dúsgazdag írókéz faragott. A szertartásokat Osváth, a főpap végzi, 2 hétben egyszer kinyitnak a bal szárnyon egy zsilipet, mire 31 verset ad. Na most ugye ez a karinti szöveg azért arra utal, hogyha a Nyugat barlang közepén mégiscsak ott trónol Adiosz, az adióták vallási szektájának bálványa, akkor ő megfordulhatott a Nyugat, a New Yorkban. De azért van olyan említés is, hogy annyira utálta, hogy csak ült a Meteorban, és a Meteor, ami szembe van a New Yorkkal, majd mindjárt fogok róla mesélni, és ott várta, hogy kijön valami ismerős a New Yorkból, akkor azt átinti magához, és áthívja a szemközti járdára, csak hogy neki oda ne kelljen bemenni. Rendszeresen látogatja viszont a Royal Orfeumnak a kávéházát, amelyről Szépernőnek van nagyon bájos leírása, azt mondja, a délutáni órákban harsan fel a bohém kávéház élete, mikor az artistanők, orfeumi és kabaré színészek és a velük szolidáris önkéntes bohémek felkelnek. Pár perc alatt benépesül a Víg Tanya az ő mindennapi törzsvendégeivel, akik persze kivétel nélkül ismerik és tegezik egymást. Ott látod az asztalkák körül a kedves kis angol és francia táncosnőket a téli kertből, amint lelkiismeretesen olvassák a Nemzetközi Artista Újságot. Ezt a Nemzetközi Artista Újságot egy magyar figura szerkesztette, hát vagy magyar, hát igen, Steiner Nándornak hívták, és ebből nem csak a mindenkori álláshirdetések derültek ki, hanem azt is, hogy melyik impresszáriót keresi fél Európa rendőrsége leánykereskedés miatt. És ehhez kapcsolódik Pásztor Árpádnak a kitűnő kis regénye, a Vengerkák, amelyik az Oroszországba rossz lánynak álló lányok sorsával foglalkozik. Ugye ez ugyanaz, mint amire a Szépernő Lila Ákácában jut a hősnő. Na, ő is leírja ezt a kávéházat, azt mondja, hatalmas üvegablakai körül artisták hirdetései, színes kartonplakátok és falragaszok, az emeleti villamos hirdető betűk letűzik sugaraikat rá, a kapu alól és az utcáról is van bejárata, hátul egy szűk lépcső a pincébe, szeparékba vezet. A falakon rózsás amorettek tánca, az asztalok körül pedig Budapest bohémjei, artisták, színiskolai növendékek, rendőri riporterek és lányok, akik néha rendőri felügyelet alatt állnak, máskor pedig kabaré művésznők. A füstöt vágni lehet, hát ugye ezeken a fényképeken sajnos nem látunk embert, mert az ember mozog, úgyhogy a legtöbb ilyen fotó úgy készül, hogy nem látszik rajta senki. De képzeljük el, amint hátul csatog a biliárdgolyó, dominoznak a bohémek, alsóznak a fiúk, miközben a lányok kibicelnek nekik, és friss kávét isznak pasztranával. A Józsi pincér a pikolót táncolva hozza a The Two Sisters Elekinek. Ez az épülete a Royal Orfeumnak, a régi épülete, az Erzsébet kő, ez a Madách Színház helyén volt. Na most a Meteor kávéház az egy nagyon, nagyon, nagyon fontos pont lesz az életükben. 1907-ben Adi beköltözik a Meteorba, a legfőső emelet leghátsó udvari szobájába, ahol ők ottan folyosó szomszédok Krúdival, aki az Adi Endre éjszakáiban, ugye nyilván mindenki ismeri, hát csodálatos részleteket közöl erről a világról, és ott meséli ő erről a kávéházról. Azt mondja, a tágos üvegtetős kávéház, amely a szálloda udvarát is elfoglalta. Napközben többnyire állás nélküli artisták lődörögtek benne, olyan végtelen unalommal, amint csak egy facér táncos vagy ekvilibrista, egyensúlyozó művész unatkozni tud. És éjféltájban sem lesz nobelebb a társaság, amely a Meteor kávéházban a város különböző mulatóhelyeiről, varietéiből, kis színpadjairól, énekes lebújjaiból összeverődik, hogy itt megbeszélje az elmúlt este eseményeit. A Meteorba jöttek a város különböző részeiből a vakzongorások és vakhegedűsök is. Azért ezt képzeljük el, amint így bezárnak a kuplerályok hajnali 3-4, és akkor a vakok fehér bottal kopognak végig Budapest utcáin, hogy eljussanak az Erzsébet körúti Meteor kávéházba, ahol ugyanis Glázer bácsi, akit itt tetszenek látni, Braille jelekkel preparált kártyát tart a vak muzsikusok kedvéért. És az élet igényteljes bajnoka, mármint Adi harci kedvel fogyasztá Glázer bácsi a jóságos külsejű öregéjeli kávés fröccseit. A Meteor szálló és kávéház ma is áll, köszöni szépen, jól van. Ebben van a 7. kerületi tanács, vagy most mit tudom én, hogy hívják önkormányzat, tehát az MK-vel régen szembe ez az épület létezik, és hát itt Krúdi is, Adi is nagyon sok időt töltött. Ugye innen lehetett látni szembe, hogy ki jön ki a New Yorkból. Most nem hagyhatom ki természetesen a történetből a három holó kocsmát, mert az ugyan nem kávéház, de azért mégiscsak egyrészt úgy tűnik a leírásokból, hogy hát étterem, azért inkább étterem, mint kocsma, maradjunk ennyiben, mert főznek, az is kiderül. És hát itt nagyon, nagyon elmosódnak a határok, hogy milyenek a szolgáltatások az egyik, illetve a másik helyen. A Révész Béla leírásából nagyon jól lehet hát kideríteni a három holónak a küllemét, de ez még nem az. Mert a három holóról egy darab kép nem létezik. Azt mondja a Révész, 25 évvel ezelőtt egy Löffelmann nevű pupos ember volt a vendéglő tulajdonosa, Krúdi máshol az Andrássy út kvázi módójának nevezi ezt a Löffelmann kávést. Keserű szája járt kelt a vendégei között, éjjel 3 óráig adtak akkoriban itt enni és inni. Tehát ez nagyon fontos, hogy itt hajnal 3-ig konyha van. És mert a helység az Andrássy úton az opera közelében volt, szorgalmasan be is gyűjtögette az erre haladó éjjeli karavánokat. Nem volt éppen a legjobb fajta hely. Fázós lányok, akik megunták odakinn a veszteglést, ide jöttek melegedni. Kisebb pénzű lumpok itt még buslakodtak egyet, színházi munkások, éjjeli lapszedők a pihenőre itt találkoztak, sörszag, borszag áporodott a jellegzetes levegőben, itt-ott fölmerült egy-egy öreg kucséber halk alakja, a kucséber az ilyen vándorárus, aki szivarszipkát, kis tükröt, ilyesmiket árul nyakba akasztott kosárból. Nagyjában ilyen volt a régi háromholló, meleg, lustálkodó, csöndes. Az öreg pupját nehezen viselő Löffelmannt felváltotta a fürge, élesebb szimatú trenk. Egy-kettőre tapétát ragasztott a tajszék színű falakra, a területet oldalszepárékkal fölparcellázta, világosabb lámpákat gyújtott a füst és a gőz fölé, került-fordult, fiatalosabb vendégek ültek az asztalok mellett, a magányos hölgy kinmaradt a sikátorban, és helyükön artistaféle nőcskék hangoskodtak a szepárék odúiban, a mélázó korhely mellett már a jaszfiúk zavarogtak, az alkalmi cigány is bebesúrant, volt hát dínom-dánom, trenk konkurált az éjszakai lokálokkal. És akkor Pap Viktor, újságíró, zenekritikus, még mond valami nagyon fontosat, aki megkérdezte Aditól, hogy de miért járunk mindig ide? Aki azt felelte, hogy azért, mert ez a legrosszabb kocsma Budapesten. Pedig, mondja Pap Viktor, a konyha jó volt, s a borok még jobbak. Szilágysági borokat is kaptunk. Érmeléki és szilágysomjói bort öntöttek a poharakba, elkereszteltük őskajánnak és kraszna vizének. A kocsmáros, trenk, szilágysomjói születésű, figyelmes ember, s Adit valósággal dédelgette. S az Adipához szőnyegfüggönyét félrehúzták, láthatóvá lett az egész étterem, a söntésben sort álltak a csapos előtt a fiákeros kocsisok, sofőrök, újságárusok, kéményseprők, hordárok, banyáknak is beillő virágárus lányok. 937-ben az Opera kávéházban, ami később részben a háromholó helységeiben is nyílt, emléktáblát avattak Rudi emlékére. Na most, amit itt tetszenek látni, ez a Palermo, ami harmad magával, még a francia és a helvécia tartozik ebbe a virágcsokorba, a nullás évtized Budapestjének a leghírhettebb, már bocsánat, a szóért, de kurvás kávéházai voltak. Ugye az éjszakai lányoknak nem volt szabad bemenniük a vendéglátóhelyekre, és ott tartózkodniuk, viszont volt néhány kávés, akik még tajszelek idejében kísérták az engedélyt, hogy őnáluk hogy időzzenek ezek az éjszakai lányok. És akkor ezek voltak ezek a kurvás kávéházak, az egész város tudta, hogy melyek ezek, na most a Palermo az egyik. Erről Corradine Gálos Magda írja, hogy itt Szomaházieknak és Molnár Ferencéknek is volt asztaluk, de ő a Kabos Páholyban szokott ülni. Tehát Kabos Ede, akit most éppen emlegettünk az előbb, ő régebben is ide járt. Délutánonként nagy volt a csend, és Adi zavartalanul írhatott. És Tersánszki Józsi Jenő azt mondja, hogy a világ bármely tájáról érkezett légyen, legelőször a Palermo kávéházban ülte ki az uzsonna időt. A későbbi órákban jöttek a hívei, Balázs Béla, Kunc Aladár, Bölöni Kafka és még sokan a nyugatosok közül. Itt is volt egy emléktábla, Bírman rozműves készítette, ezt is tudjuk, elveszett, nem tudjuk hol van. Jézus ereje. Na most ez itt a jobb szélen a Palermo. Ami most ez a France Bronner Miksa, aki egyébként a Rátonyi Robert nagypapája, ő volt a Francénak a kávésa. És ez pedig a Helvécia, tehát ezek a Nagymező utca két sarkán szembe. A Helvéciában volt egy zongorás szeparé, ahol Reinitz Béla komponálja kristályvíztől mámorosan, mert ő soha nem ivott egy korszesze, se szeszt se, komponálja az Adi dalokat. És itt rajcsúrozik Krúdi szerint a Cugos Cipősök Társasága, Molnár Ferenc, Adi, Krúdi, Fejszénő, Csergő, Hugo, Kálmán Imre, Jakobi Viktor és Molnár Géza, tehát egy elég meglepő összetételű csapat. Mindenütt ugyanazokról a dolgokról vitatkozva, irodalomról, művészetről, zenéről, és ide jár talán éppen miattuk az egyik legműveltebb pesti prostituált, a Puella Klasszika, akiről Krúdi is sokat ír, és egyszer én is írtam róla egy tanulmányt, egy csoda figura volt. Most mutatok egy egészen, ja nem azzal kell lapozni, egy egészen nagyon meglepő képet. Ez a Pilvax kávéháznak egy teljesen ismeretlen fotója, ami a múzeumban nemrég került egy pár évvel ezelőtt elő, egy képzőművészeti csomagba volt bepakolva a fénykép. Na most nagyon érdekes, Révész Béla azt írja, hogy ő a Dugdugafér idején naponta együtt volt Adival más helyek mellett a Pilvax játszófülkéjében. És levelekben is előfordul, hogy azt mondja Adi, hogy ő az Ódon Pilvaxban szokott üldögélni egy pohár sör mellett. Na most a Pilvaxot 1911-ben lebontották, de hát ha igaz ez, hogy ő járt oda, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy a Pilvaxnak az utolsó író törzsvendége. Mert egyébként a belvárosi bácsik az arcukra terített újságlapok alatt szuszognak a délutánonként, és Kosztolányi szerint a pincér posztumamuszban oson, hogy meg ne zavarja az álmukat. 1909-ben beköltözik Adi az István király szállóba a Podmanicki utcába. Ennek is van kávéháza, ez se egy különösebben izgalmas, vagy hát nem tudom, semmiről se szóló hely. És 11-től 14-ig a Dorottya Vigadó sarkán lévő Magyar Királyban lakik, amiről egy régi kép a fénykorból, egy régi metszet, és aztán utána itt a Szabó Ervin könyvtárból a hátsó, ottan tetszenek látni a szálloda a Magyar Királyhoz a kép bal szélén. Addigra már ez nagyon lepusztult. Itt inkább az emlékek lehettek érdekesek, mert ebben a korszakban már nem mondhatjuk el, hogy a legtöbb újságot járatta Pesten, mint ahogy 1840-ben igen. Na most egy alapvető jelentőségű kávéház az Adi történelemben, a Déli Vasút, itt sajnos nem tudtam jobb minőségű képet szerezni, ez az Alkotás utcában van, az Alkotás és a Schwarzer Ferenc utca sarkán, hát a ház az a felismerhetetlenségig sérült az ostromban, úgyhogy a szép szecessziós elemeit mind elvesztette. Ez az a kávéház, ahol 1912-13-tól Adi szinte haláláig rendszeresen megfordult, ugyanis itt működött a kökényszemű Lujza, akiről a Don Reich nénitől lehet tudni, ő Szabó Lőrincnek meséli, hogy 1912 vagy 13 nyarán Adi bement oda egy barátjával, és megpróbálták rábírni őt, hogy engedje el velük a Lujzát, de ő nem engedte. Mert azt mondta, hogy van Ferenc József az első az országban, de ha az jönne, akkor se engedném, mert rendnek kell lenni, különben elmenne a kávéfőző is, és mindenki, és én itt maradnék egyedül. Na most ezek megsértődtek és elmentek, de aztán visszatértek mégiscsak, és pálinkáztak hajnali hatig, amikor leváltották Lujzát, és akkor hát ők magukkal vitték. És azt írja, vagy azt meséli a Don Reich néni egy interjúban, hogy 6 évig Adi minden nap megjelent a kávéházban, leült egy hokedlire a konyhában, beszámolt az a napjairól neki, és hajnalig ivott, és akkor a pincérekkel együtt mulatott, úgyhogy Dani Gyurka cigány zenéjére, egy fizetőpincér meséli, hogy el kellett énekelni a nótáját, mármint a pincérnek a nótáját, amit Adi nagyon szeretett, ami úgy szólt szövegileg, hogy mikor szombat este megyek a rózsámhoz, ő ül az ölembe, én meg furujázok. Szeretném én akkor azt az urat látni, aki vélem versenyt tudna furujázni. Úgyhogy nagyon gyönyörű kis történetek a régi sajtóból. És Déne Zsófia is megemlékezik erről a kökényszemű Lujzáról, ugyanis amikor éppen ő mennyasszony átmenetileg, akkor kimegy egyszer a Hűvösvölgyi Parkpanzióba Adihoz, és ott a tulajdonosnő azzal fogadja, hogy tessék szépen hazafordulni, asszonykám. Haza-haza. Nem érdemli meg ez az ember, hogy olyan asszony törődjön vele, mint maga. Még most is benn van nála az a két gyalázatos nő. 2. 7 óra felé autót rendelt és bement az egyik budai kávéházba, ahova régebben sokat járt. Az egyik nő ott kasszírnő, a másik meg, ha igaz, az unokahúga. 16 évesen lehet, úgy mondja, artista, és éjfél után el szokott menni a kedves nénikéért a kávéházba. A kedves nénike az eligazítja a dolgát. Egyszer régen, amikor még magát nem ismerte, 3 napig dorbézoltak itt, zabáltak rogyásig, kijöttek a konyhába, a fűzőben, alsó szoknyában a Pista előtt, és rendelkeztek, hogy habos kávét meg kuglófot nekik reggelire és ebédre süssek libát. Na most Adinak a zenéhez fűződő kapcsolatáról is akartam beszélni, de most már erre nem nagyon lesz időm. Minden esetre Adinak kedvenc nótáit is megörökítik, például Emő Tamás a Színházi Életben. 2 kedvenc nótát is, amiből az egyik úgy kezdődik, hogy Gacsaj Pista nagy legény volt, nadrág szíja 7 likra szólt, sarkantyúja tarajos volt, fene büdös nagy legény volt. És a fővárosi Orfeum kávéházában, ez a Philadelphia, amiről most hadd ne beszéljek, a fővárosi Orfeumban viszont rendszeresen jár, mert ott nagyszerű cigányok vannak. A vörös elek. Megint révész meséli, hogy a vörös elekkel nagyon jóba volt Adi, és szerette hallgatni. Itt van maga vörös elek, egy roppant gyönyörű pasi, akiről azt mondják, hogy az éjszakai romantika megforgatott körülötte minden hírhettebb táncosnőt, sok színes szerelmi botránya lékeskedett, bár védekezve mindig vallotta, hogy jó családi ember gyerekeiket maga szokta elvinni az iskolai beiratásokra. Na de minden esetre hát azért, ha kiállt a csillárok alá muzsikálni, megtörtént a baj. És még arra is van példa, hogy hogy Adi csak azért megy el egy zenés kávéházba, nevezetesen a Rákóczi Adriába, Rákóczi úti Adriába, hogy a Kócé Antalt meghallgassa, aki ugye ebbe az időbe arrivál Budapesten, és azt mondja, hogy Kócé elfordult a nagy pénzeket osztogató vendégeitől, és Adinak játszott. És oda jött, Adi beszélgetett vele, meg is kínált a borral, egy szó sem esett arról, hogy ő kicsoda, micsoda, de a cigány idegzete megrezzent, itt érdemes játszani. A nagypénzű emberek már mind elmentek, a záró ura is ránk köszöntött, de Kócé bejött velünk a belső termekbe és játszott. Hatalmas sugárzó volt ez az őserejű cigány, hangok szálltak a lesófolt homályban, amik még most is muzsikálnak az emlékezetemben. Illata igézete volt ennek a misztikus éjszakának. Na itt a Kócé. És akkor egy másik ilyen nagyon érdekes zenei pillanat, amikor egy nagymező utcai kávéházban Medve Miklóssal viszont jazzt hallgatnak. Egy bedobós ketyere, egy hosszúkás függélyes automata sípláda kínálkozott mellettünk, Medve munkába vette, Adi dirigált, négernótákat rendelt, és megindult a kékvó közön. Más dalt Adi nem engedett. Tehát, hogy a cigányzene mellett ez az akkor vadonatúj zene is hát így elragadja, mondjuk jó, itt mocsár részeg, úgyhogy el tudom képzelni, hogy itt pont nagyon bejön ez neki, de ez nagyon érdekes, hogy a kékvóknak és egy kékvókot játszó zenegépnek az első általam ismert említése. És hát még a legutolsó, amit itt mutatok, ez az Országház kávéház, ami 1913-tól kap lábra, ami Adinak inkább az újságírói működéséhez kapcsolódik, mert ez ilyen fiókparlamentként működik ebben az időben, mikor kirakják az ellenzéket a házból, és akkor a képviselők az Országház kávéházba gyűléseznek, és akkor ez minden nap szerepel a lapokban, és az összes újságíró ide jár, és akkor köztük ilyen módon Adi is. Ez egy nagyon... hát egyébként nyugalmas, békés is hely, önbékés kis hely volt. Na, hát szóval mindezekből talán látszik, hogy egyrészt nagyon, nagyon sokfélék azok a kávéházak, amiket Adi látogat, másfelől pedig, hogy az ő kávéház látogatási szokásai az égvilágán semmiben nem térnek el, akkor átlagos budapesti polgárának a kávéház látogatási szokásaitól, mert használja, mondom, munkahelynek használja, szórakozásra használja, a lányok kergetésére, és hát valószínűleg ő is a 0-24-be állandóan használta azokat, amelyeket. És hát persze lehetne még sortatni a folytát, lehetne még folytatni a sort itt továbbiakkal. Ez most a felszínkapargatása. Köszönöm szépen a figyelmet.